Az új kiszivárgott orosz-ukrán béketervtől hangos a nyugati sajtó, amiről Caroline Levitt, a Fehérház sajtótitkára úgy fogalmazott, hogy a háttérben Rubio külügyminiszter és Witkoff külön megbízott az elmúlt hetekben mindkét féllel egyeztetett a háttérben. Ennek ellenére a tervezet olyan, mintha egyedül a Kreml írta volna, ami kicsit ellentmondásos, hiszen az elmúlt hetekben úgy tűnt, mintha Trump kiábrándult volna a Putyinból.
Nagyon pontosan fogalmazott, ennek a legújabb béketervnek az összeeszkabálása tulajdonképpen arra periódusra tehető, amikor úgymond csúcsosodott a trumpi kiábrándultság, nevezzem így, Putyinból, akkor, amikor belengedte az energetikai szankciókat Rosneft Lukoil irányba, illetve a leányvállalataik irányába, akkor, amikor tulajdonképpen éppen lecsengőben volt, de azért még aktualitást élvezett, ugyebár főleg India, de azért Kína is úgy kellett volna érezze magát, hogy érintve van, de főleg India fele a szankciózási hullám, ami például az orosz olajra is vonatkozott. Na most, akár ha akarom nagyon, akkor véletlen egybeesésként is kezelhetném. Sajnos az időpontok azok egymásra tevődnek nagyjából, úgyhogy nem tudok ettől eltekinteni. Megint egy érdekes egybeesés az, hogy ennek a kiszivárogtatása tulajdonképpen nem véletlen kiszivárogtatás volt, az Axios hozta ezt először, és érdekes módon egybeesett ugyebár a Mindicsgate ügyel Ukrajnába. Ez röviden arról szól, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy mintegy 100 millió dollárnyi lyukat ütött jó néhány azott esetben Zelenszkij elnökhöz is közel álló döntnök figura Ukrajna zsebén. Egyetlen fontos addendumot tennék én ehhez hozzá, hogy egy úgy néz ki, hogy egy hrivnya sem ment ki azokból az összegekből, amiket úgymond külföldi segélyekből szed össze Ukrajna. Ezt, hát ebben az esetben úgy fogalmaznék, hogy sajnos az ukránok pénzéről van szó, csakis és legalább három ukrajnai nukleáris erőmű biztonságát, működtetését érintheti. De zárójel bezárva, nagyon érdekes, ahogy említette, hogy a fehérházi szóvivő valahogy kifelejtette a névsorból ennek az egész ügynek az összehozását, menedzseléseit népsorából valahogy kifelejtette Kirill Dimitrovot. Ugyebár említette Steven Witkoffot, itt megint problémás tulajdonképpen a tárgyaló partnereknek a kalibere. Amerika részéről a Steve Witkoff tulajdonképpen egy egyszerű ingatlanfejlesztő, jó pénzű, de egyszerű ingatlanfejlesztő, és a legfőbb felhozható pozitív attribútum az, hogy tulajdonképpen Donald Trump Spanya barátja és golfozó pajtása, úgyhogy 25-ben tulajdonképpen arra ébredt fel, hogy Ukrajna és a Gáza ügyében szakértőként kezdik használni, és hát Kirill Dimitrov tulajdonképpen a Kremlnek a nyugatias hangja, a pénzügyes hangja tulajdonképpen, egy nyugaton még mindig kvázi elfogadható figurának tartják, elnöki tanácsadó, nemzetközi üzletkötő az úriember, kimondottan például szaudi és amerikai üzletkötésekre szakosodva, nem egy kezdő figura, nem egy kispályás figura. Itt ebben a felállásban, a Witkoff-Dimitrov felállásban nettó előnyt élvez megint az orosz tárgyalási oldal, de hát ezt végig lehetett érzékelni, végig meg lehetett figyelni az amerikai-orosz béketárgyalások, és itt időzőjelesen próbálom kifejezni magam története folyamán. Erősen kétségbe vonható minőségű amerikai partnerek és nagyon felkészült, nem ritkán FSB-s, illetve KGB-s múlttal rendelkező úriemberek vesznek részt ezeken a tanácskozásokon, úgyhogy innen egészen nyugodtan le lehet vonni a következtetéseket, hogy ki milyen erőbedobással, milyen kapacitással tudja képviselni az érdekeit. továbbra is ebből a békeplánomból is kimarad két nagyon fontos faktor, enélkül véleményem szerint a jó életben nem lesz béke, nem lesz tartós fegyverszünet sem, amennyiben ez a cél ki van hagyva az ekvációkból továbbra is Ukrajna. Jelzem, hogy ez az egész információ miszerint létezik egyáltalán egy ilyen 28-as békelista, kritériumlista, és ennek a körítése legalább egy hete kering a közmédiában is. Vladimir Zelenszky a tegnap kapta meg ennek a draftját tulajdonképpen Amerika részéről. Nagyon sok mindent elárult, tehát Ukrajna kívül maradt ezen a körön, és hát az Európai Unió, az EU úgy, ahogy van, kívül maradt ezen a körön. Természetesen nagyon röviden összefoglalva továbbra is, ami kiviláglott ebből az egész ügyvitelből, az nettó negatív Ukrajna számára. Hogyha nagyon fontos dolgokat említsek és végig zongorázzak rajta, ugyebár arról volna szó, hogy az ukrán hadseregnek a visszavonása olyan teritoriumokról is, olyan területekről is, a Donbászba, amelyiket az oroszok még nem foglaltak el, Donbász jelenleg 15-20%-ban még nincs orosz kézen, de jure elismerése a Krím és Donbász elfoglaltságának és annak, hogy Oroszországhoz tartoznak, a frontvonal és a frontérintkezések befagyasztása Kherson és Zaporozsa oblasztokba, az orosz nyelv hivatalos nyelvként való bevezetésre az elfoglalt területeken, zárójelben nem pontosít a terv arra, hogy mi az elképzelés Ukrajnát, illetően milyen tekintetben az orosz ortodox egyház visszavonulása tulajdonképpen Ukrajnába, és azt tudjuk nagyon jól, hogy az orosz egyház tulajdonképpen a ex-KGB, aktuálisan FSB kinyújtott keze a megszerzett területek uralását illetően, az ukrán hadseregnek legalább megfelezése, az amerikai fegyverzet és főleg nehéz fegyverzet kivonása Ukrajnából. Itt notabene olyan fegyverrendszerekről is szó van, amelyeket még a Biden adminisztráció adott vagy juttatott el Ukrajnába. Itt egy nagyon apró zárójelben miért fontos ez? Azért, mert megint nem tér ki a draft arra, hogy mi történik ebben az esetben azokkal az európai nehéz fegyverzetekkel és fegyverrendszerekkel, amelyeket Ukrajnának juttattak, de amerikai közvetítéssel vagy amerikai gyártmányként kerültek oda. Gyaníthatóan ezeket is vissza kellene vonni, és persze az örök régi téma az, hogy Ukrajna mondjon le egyszer mindenkorra NATO csatlakozási elképzeléseivel, az EU-s csatlakozási elképzeléseket most nem említették, de minden bizonnyal a kenyér-korbács technikának egyik része, hogy nem foglalkoztak most ezzel.
Ugyanakkor, hogyha Ukrajna nem lehet NATO tag, akkor komolyan lehet-e venni Oroszország azon elkötelezettségét, hogy nem támadja meg sem a NATO-t, sem Ukrajnát, hiszen azt láthatjuk, hogy az eddigi egyezményeket sem tartotta be. Oroszország is kérte tulajdonképpen a 22-es támadás előtt a NATO visszavonulását.
Ez egy öngyilkos gesztus lenne Európa részéről, a NATO részéről. Tulajdonképpen, hát nevezzem úgy most már, hogy a civilizált nyugat részéről ez egy öngyilkos lépés lenne, ha ebbe hinnének, ha ebbe hirtelen elkezdenének hinni, és nem tudom miért, mi lenne az értelme. Itt tulajdonképpen, ami továbbra is Pokrovszk révén is kockázatos helyzet, de ezen tovább lépve egy pillanatra, itt tulajdonképpen a Donbász 14 kiépített és védett tulajdonképpen visszatérő szerzett erőd városainak a sorsa forog kockán immáron. Amennyiben Pokrovszkot megszerzik végre az oroszok, és úgy néz ki, hogy jó esélyük van rá, akkor is veszélybe kerül ez az úgynevezett védelmi rendszer, vagy erőd városok rendszere, de még védhető lesz. Amennyiben bármilyen béke folyamat, vagy annak feltüntetett, maszkírozott tulajdonképpen business relation érdekében ezt az ukránok, ezt a rendszert, ezt a város vonulatot, láncolatot fel kell adják, akkor egyértelműen ugródeszkát képeznek a továbbiakban hetek, hónapok vagy évek múltán, akkor, amikor az orosz hadsereg összeszedi magát és újra étvágyat kap, ugródeszkát képeznek Ukrajna támadhatóbb, nyitottabb belső, illetve nyugati vidékei fele. A folytatáshoz hozzáteszek csak három pontot. A balti áramoknál kell érdeklődni, hogy mennyire aktuálisnak érzik a védekezésüket és a hadseregük és hadállományuk fejlesztését, építését.
Olyasmit is lehet itt olvasni, pontosabban a 26. pontban, hogy a konfliktusban résztvevő felek teljes amnestiát kapnak, minden jövőbeni igényt kizárnak, ami az amnestiát vagy az igazságszolgáltatást illeti, miközben ugye lehetett tudni, hogy kivégzések történnek, csonkítások a holttesteken, ezt például egy ukrán katona, aki túlélte a torokmetszését és visszakúszott az ukrán állásokba, ő mesélt ilyenekről, de ott van még a bucsai mészárlás, vagy az elhurcolt ukrán gyerekeknek a kérdése, tehát ezekről, minthogyha mind megfeledkeznének, és ezeknek a súlyát nem kezelnék kellőképpen. Oroszország, hogyha emiatt nem vállalja a felelősséget, akkor minthogyha legitimálnák valamilyen szinten ezzel.
Annál is inkább, hogy Amerika szintjén és Amerika oldaláról Donald Trump egyik első költségvetés karcsúsítási foganatosítása az volt, hogy ellehetetlenítette annak a grémiumnak a munkáját, amely tulajdonképpen a háborús bűnökkel Amerika szintjén foglalkozott mindaddig. Így nagyon könnyen előtérbe kerülhet az a helyzet, hogy csak azért, mert például világszinten vezető szerepet kap továbbra is az orosz ritkafém export adott esetben, hogy ne beszéljünk itt az unosunk talán a hidrokarbon szállítmányairól, vagy szállító képességi, ellátó képességeiről. Tehát, hogyha erre megy ki az egész játék, akkor borzalmasan, tehát erkölcsileg ez egy teljesen nószaldós képlet. Mindig is mondtam, ismétem magam, meggyőződésem, hogy Donald Trump rendkívül ragaszkodik ahhoz, hogy jó biznisz kapcsolatba kerüljön Oroszországgal. Egyetlen akadálya van ennek, Oroszország és Ukrajna között még mindig háború van, és ezt szeretné nagyon gyorsan rövidre zárni. Most direkt nem akarok kitérni arra, hogy következik egy újabb év, ami alatt szeretne újabb támogatást kapni arra, hogy esetleg Nobel-díjas legyen, és arra sem akarok gondolni, hogy például ez a 28 kritériumos paktum vázlatnak ennek a levezénylését, még olyasmi is hallatszik, hogy a Fehérház nagyon szívesen venné, hogy Thanksgiving Day-ig megtörténjen, ami lehetetlenség és ami a hübrisznek továbbja.
Ami az ukrán fogadtatást illeti, ugye a tisztviselők kiborultak és feldühödtek a kiszivárgott információk miatt, és hát az Európai Uniós vezetők is a kapitulációhoz mérték ezt a béketervet. Milyen mozgástere van most Ukrajnának?
Elég érdekes módon az első visszajelzés és indirekt visszajelzés tulajdonképpen az volt, hogy Zelenszky felháborodottan reagált és negatívan, elutasítóan reagált erre a hírre egyelőre, akkor még csak hír volt, hogy létezik egy ilyen háttér egyezkedés az ő kifelejtésével természetesen. Ugyanakkor ne felejtsük el azt se, hogy elég ingatag pozíciója van most házon belül is. Érdekes módon nem lett az ő rá irányuló fénypászma olyan éles, egyelőre csak a hozzá közel álló emberekre vetőleg a furcsa gyanú továbbra is, hogy benne voltak ebbe a pénzmosás, illetve tolvajlási ügyletbe. Rá kevesebb fény vetül egyelőre, de ettől függetlenül jóval ingatagabb a pozíciója, mint eddig, és felfelröppentek, nem leellenőrizhető hírek azt illetően, hogy akár hajlandó lenne bizonyos engedményeket tenni ezzel az új paktummal kapcsolatban. Természetesen a kérdés az, amennyiben ez utóbbiak igazak, a kérdés az, hogy mely pontokkal érthetne egyet ebből a elég borzalmas a sikeredett listából, illetve ami mozgástere még van, az véleményem szerint is az, hogy a napokban mindenképpen fel fogja hívni ő Donald Trumpot, ha már Donald Trump nem fogja informálni a további terveiről, és ez alatt lehet talán próbálkozni az iránt, hogy megértesse Donald Trumpal, hogy miért átvihetetlen ez az egész elképzelés csomag, hogy miért amorális tulajdonképpen is az, hogy kimarad továbbra is Európa és Ukrajna, vagy Ukrajna és Európa az egész tárgyalás sorozatból, és hát igen, nagyon érdekes volt, hogy a legvehemensebben tulajdonképpen is, ez pozitívumként értékelem, tulajdonképpen az Európai Unió külügyi dönnökei reagáltak szinte egyhangúan elítélve ezt a 24 pontos valamit, mondván, és tényleg úgy fogalmazva, hogy ez mindenképpen kapitulációt jelentene Ukrajna számára, innen természetesen ebből a sorból kiemelkedett Kaja Kallas, illetve Jean-Noël Barrot, tehát a két eddig is hangos és harcos képviselője az ukrán ügynek, az ukrán érdekeknek, még Anglia részéről is, pedig ők most igazán mással vannak elfoglalva, ugyebár menekült törvénykezést kell bevezessenek, amivel valójában egy kicsit szembe mennek önmagukkal, de elég kemény rendelkezéseket kell elfoglalni. elfogadjanak és végrehajtsanak, de még Anglia is úgy fogalmazott, hogy ez így elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Úgyhogy ha úgy akarom fogalmazni, ja igen, Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a háború elején már megfogalmazott érdekeit követi és elérhető céljait követi a továbbiakban is, de egy ilyen homályos, és tulajdonképpen ezt lehet nemleges válasznak is értékelni, egy ilyen homályos mondatszerkezeten túl tulajdonképpen újabb beakszot nem kapott a nagyvilág ezt illetően. Nem hiszem azt, hogy Dimitrovon keresztül nem kapott Amerika egyfajta választ erre a béketervre nézően, de ez egyelőre még nem szivárgott ki, még nem lehet róla sejteni semmi.
Nem ez az első béketerv, amelyről akár mi ketten beszélgetünk. Milyen lehet ön szerint a kifutása? Fogunk-e még majd a jövőben további béketervekről beszélni, elemezni, egyeztetni, vagy ez kisebb átalakításokkal akár elfogadható is lehet?
Hát ha csak azt, amit én felsoroltam ebből 28 pontból, ezek közül bármelyik is elfogadható lenne az ukrán oldalnak, azt mondanám, hogy van szansza az áttörésnek, a beszélgetések, érdembeli beszélgetések folytatásának, ha nem különben, akkor csak az lesz, ami lesz, ami eddig is volt. Én nem tudom elfelejteni, és nem is akarom elfelejteni, hogy a legutóbbi békeegyezmény környékén, ugyebár Amerika egy nagyon-nagyon előnyös rikafém üzletet kötött Ukrajnával, ugyanilyen tervei van Oroszországgal is, és aztán az egész tulajdonképpen azon kívül, hogy létrejött apró módosításokkal ez az üzleti elképzelés, hogy nyílbe ütötték az üzletet, azon kívül egy hatalmas nagy csend övezi az egészet továbbra is. Ezt csak azért mondtam, mert hogy amennyiben béketervekről beszélünk, csak úgy önmagukban, akkor kevesebb jelentőségük és sikerük van. Úgy néz ki, hogy az amerikai oldalnál mindenképpen az aktuális béketervet valamiféle gazdasági koncesziókhoz kell kötni, valamiféle business-like elképzelésekhez kell kötni, és olyankor legalábbis amerikai oldalról több reménye van a tárgyalások tovább folytatásának. Én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a 28 pont e mögött tulajdonképpen milyen adott esetben potenciális, Amerika számára mindenképpen potenciálisan előnyös business opportunity lehetőség rejtőzik.